hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Tavaly lezárult egy korszak a nemzetközi politikában, a liberális világrend helyett a nemzetek korszaka jön, fogalmazott Orbán Viktor az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint azon kell dolgozni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet. Az Európai Unió törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, álljon vissza a normalitás a gazdaságban, mert akkor rögtön 20%-kal csökkennének az energiárak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van, jelentette ki. A Venezuelában történtekről kifejtette, kedvezőbb energiapiaci helyzet jöhet létre. Arról is beszélt, Magyarország jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, a NATO védő pajzsával, de szuverén politikát folytatva. Az uniós migrációs paktumot júniustól kellene majd alkalmaznunk, de egyetlen migráns sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen és nem leszünk bevándorló ország, szögezte le a kormányfő. A parlamenti választásokkal kapcsolatban elhangzott, a Fidesz célja egyértelmű, megismételni a 2022-es eredményt. A miniszterelnök jelölti vitáról Orbán Viktor kijelentette, csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak. Leszögezte, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek ő lesz a miniszterelnök jelöltje. Szerinte az Európai Tanács megbeszélései már hadi tanáccsal alakultak, de egész Európában erősödnek a háború ellenes mozgalmak, itthon a Fidesz képviseli a békét, a következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Elhangzott, ha a 2026-os lehet az utolsó választás egy nagy háború előtt, ha csak az Egyesült Államok nem jut eredményre Oroszországgal. Az Európai Unió 27 tagállamából 26 közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság, Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai elők, és egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. Donald Trump katonai akcióval fenyegette meg Kolumbiát, miután szombaton nagyszabású műveletet indított Venezuela ellen. Az amerikai elnök emellett megismételte Grönland megszerzésére vonatkozó terveit, amit Dánia határozottan elutasított, és felszólította Washingtont, hogy hagyja abba a fenyegetéseket. Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox News-nak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését sem. A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a terrorelhárítási központ speciális járművei, az országos mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők. Felkészültek a téli időre, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, a következő napokra a szolgálatba helyeztek 739 téli elhárításra alkalmas járművet, 213 rakodógépet a sórakodáshoz, továbbá 2300 szakember 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betárasztak több mint 80 ezer tonna útszórósót, továbbá megerősített ügyeletet tartanak a közúton és a vasúton is. A mentők is készenlétben állnak. Az országos mentőszolgálat arra kéri a lakosságot, hogy folyamatosan figyeljék az időjárási előrejelzéseket, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra is. A kormány által biztosított szociális program keretében 2358 településen osztottak vagy osztanak ki 5 milliárd forint értékben ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Ez 180-200 ezer idős embernek és családnak jelent segítséget, akik igény szerint ingyenes tűzifát vagy szenet kapnak. Ha nem történik érdemi előrelépés, az UDI-akkal kapcsolatban újabb demonstrációt tartatnak, mondta az ATV híradónak a december 22-i megmozdulásra utalva Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy kész az újabb tárgyalásokra. Tömeges rosszulét történt egy zalaegerszegi középiskolában, valószínűleg egy diák helyezett el gázképződést és ezzel rosszulléteket okozó vegyi anyagot egy lépcsőfordulóban. A rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indította eljárást. Végül az időjárásról: több hullámban újabb havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, ónos eső is hullhat. A szél többfelé felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Zsámoly tettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megcirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett légydarab. 6-7 acél hur rajta egy libatol vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé, oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből, Afrika az őserdő legbelseje. Most ez tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz pusztarálsz egresen, engem nem bánt, a szerecsen panasz is átjár szívemen, ő istenük is istenem.
I. és Gyula Isten tisztelet című versét a szerző előadásában hallották. I. és Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán, apja uradalmi gépész, dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött, az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal, 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába, 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni, néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége lett, 1937-től a Nyugattárs szerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában, nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt, 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése. A 60-as években sokat járt külföldön, munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. január 5-e hétfő van. A Szent Év 2026. január 6-án ér véget. Ebből az alkalomból visszatekintünk a jubileumi esztendőre. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba atyát, Poroszlói plébánost. Ezúttal Csaba atyával a Szent Év lezárása kapcsán a Szent Évet értékeljük. De kezdjük ott, hogy mikor kezdődött tulajdonképpen a Szent Év. Ugye tudjuk jól, hogy még Ferenc pápa hirdette meg ezt a jubileumi évet.
Így van. A spes non confundit, a remény nem csal meg, ez a római levél 5. fejezet 5. verse, kezdetű bullával, tehát ünnepies irattal, 2024. május 9-én a Szent Péter Bazilikában az előző szentatya, Ferenc pápa meghirdette a 2025-ös Szent Évet. A 2025-ös jubileum az egyház történetében a 27. rendes Szent Év. Az első rendes Szent Évet tekintsünk egy kicsit vissza, 8. Bonifác pápa, aki 1294 és 1303 között kormányozta az Anyaszentegyházat, tehát 8. Bonifác hirdette meg 1300-ban az első Szent Évet, és a nagyszerű hagyományra támaszkodva, valamint meggyőződve arról, hogy a jubileumi év az egész egyház számára a kegyelem és a reménység eleve megtapasztalása lesz, de a szentatyát idézem, ezennel elrendelem, hogy a vatikáni Szent Péter Bazilika szent kapuja 2024. december 24-én megnyílik, ezzel megnyitva a rendes jubileumot. A következő vasárnapon, ez is nagyon fontos a tisztelt hallgatóknak, 2024. december 29-én kinyitom a székesegyházam, a Lateráni Szent János Székesegyház szent kapuját, amely idén, azaz 2024-ben, tehát ez még 24, november 9-én ünnepli felszentelésének 1700. évfordulóját. És most folytatom. Majd 2025. január 1-én Szűz Máriának, Isten anyjának ünnepén megnyitom, mondja a Szentatya, Ferenc pápa, a Sancta Maria Maggiore pápai bazilika szent kapuját, végül 2025. január 5-én vasárnap a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapujának megnyitását ünnepeljük. Ez az utolsó három szent kapu, majd 2025. december 28-án vasárnap zárul be, írja a Szentatya a bullában. És akkor ennek a Szent Évnek ugye van egy hivatalos jubileumi imája, van jubileumi himnusza, ezeket mindenképpen fontos elmondani, van hivatalos logója, ezek mind nagyon szépek is, tehát mind arra hivatott, hogy és van jelmondata, a remény zarándokai, arra hivatottak, hogy elinduljunk, és különösen a külsőleg is, és elinduljon a szívünk, és valami elindul, vagy valaki, akkor az óhatatlanul változik, és remélhetőleg jó irányba változik. Tehát a szívünk, az egész belső világunk kell, hogy változzék, kell, hogy Krisztushoz egyre hasonlóbbá legyen. Ezért is hirdetett meg ez a szent év, és nem csak személyesen, hanem a közösségek is meg kell, hogy újuljanak.
Igen, és akkor kicsit tekintsünk előre, tehát pár nap múlva pedig már bezárják a Szent Kaput Rómában.
Pontosan, így van, a jubileum Rómában, ugye az Úr születésének virasztásán 2024. december 24-én kezdődött a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával, és egy évig tart. Ez az egy év, ez azt jelenti, hogy 2026. január 6-ával az Epifánia, vagyis Urunk megjelenése más néven, ugye vízkereszt ünnepével zárul. Tehát jó ezt hallani, összegezve a tisztelt rádióhallgatóknak, hogy 2024. december 24-én kezdődött, és 2026. január 6-án fog befejeződni.
Mi a jelentősége a szent évnek?
A jubileumi év során különleges kegyelmeket lehetett elérni, megkapni a Jóistentől, a bűnökért járó, ugye fizikai büntetés bocsánatáért. Na tehát ez azt jelenti, hogy a bűneinket a bűnbocsánat szentségében, a Szent Jónásban a Jóisten megbocsátja, de a bűn következménye a bűnhődés, tehát hogy a bűne okoz egy kárt az Istennel való kapcsolatunkban, az emberi kapcsolatokban, az egyház közösségében. Ezt a kárt teljesen úgy lehet rendbehozni, hogy az egyház Jézus Krisztusnak a végtelen megváltó érdemeiből és vele egyesülten a szentek érdemeiből, mint egy csodálatos trezorból, egy kincses tárból lehetővé teszi azt, hogy teljes búcsút nyerjünk, és ezt egyébként a szent év során akár minden nap meg lehetett tenni, mert ugye nem kellett ez Rómába menni, hanem minden ország, minden bazilikájában hozzá lehetett ez a teljes búcsúhoz jutni, például, tehát minden nap valaki, akár minden nap elnyerhette, és akkor vagy a saját bűnös lelkiért, vagy egy tisztító tűzben szenvedő lélek szabadulásáért felajánlotta a teljes búcsút. Hogyan lehet teljes búcsút nyerni? Ez mindig is egy nagyon fontos kérdés, és meg kell vallani, hogy nem is olyan egyszerű, de azt jelenti, hogy teljes búcsút kaphatnak a hívek a bűnért járó minden időbeli büntetés. Tehát a tisztító tűzben töltött idő elengedését. Amíg itt a földön vagyunk, ideig élünk. Az idő Isten teremtménye. Na most tehát a bűneinknél tartottam, hogy a bűneinknek van következménye a büntetés. Bűn és bűnhődés, vagy büntetés. Az rendben van, hogy a Jóisten megbocsájt, de ezzel nincs még befejezve, hanem úgy kapjuk meg a megújulást, úgy kapjuk meg a teljességet, a teljes gyógyulást, hogy így mondjam, hogy a szokásos feltételekkel, tehát hogy Szent Jónás, Szent Áldozás, a pápa szándékaiért való ima, és ezeket felsorolom, mert ezt is fontos tudni, hiszek egy, mi atyánk, üdvözlégy, a dicsőség, tehát a rövid dicsőség, a Szent Háromság dicsőítése, és még van valami, aminek nagyon örülök, hogy több írásban, cikkben megemlítették, hogy tudom azt, hogy mik a bűneim, a rendezetlen hajlamaim, és ezeket rendezem. Tulajdonképpen szerintem, illetve szerény véleményem szerint, tehát ezen van a hangsúly, nyilván és ez segíti a szentgyónás, a szentáldozása, az imák is, de az, hogy egyre kisimultabb, egy kicsit olyan pilinszkis módon, egyre rendezettebb legyek, egyre nagyobb békesség legyen bennem, egyre jobban érezze magát a szívemben a Jóisten. Ezt szolgálta az egész szent év.
Igen, és még itt a teljes búcsúnál maradva, ugye nem csak a szent évben nyerhetünk teljes búcsút, hanem minden templomnak a búcsú ünnepén is, illetve ugye most a közelmúltban volt november 1-e minden szentek napja ünnepe, és utána is annak a nyolcadában is, tehát ezt is fontos hangsúlyozni.
Így van is, tegyük azt is hozzá, hogy van ilyen, hogy teljes búcsú, és hát a leginkább ugye ennek van értelme, vagy ez a legelterjedtebb, vagy ezt még azért jobban ismeri az emberek jelentősebb része, de olyan is van, hogy részleges. Na most a részleges se kell lebecsülni, mert az is azt jelenti, hogy tehát egy bizonyos töredéke a teljes búcsúnak, de nagyon fontos. Hát, tehát mindenképpen azért fontos teljes búcsút nyerni, mert akkor a túlvilági szenvedés, az úgynevezett túlvilági szenvedés. Sokszor azt látom arcukon, hogy amikor ugye elhunytért, vagy elhunyt paptestvérért mutatunk be szentmisét, nem az értetlenséget látom, csak arra gondolok, ez a helyesebb, hogy hát ezt nem igen értik. Hát ugye túlvilág, szenvedés, vagy sokan nem értik. Hát például, hogyha rengeteget szenvedett a Földön, ugye? Istenünk ad, hogy minden szenvedésétől megszabaduljon elhunyt testvérünk. És akkor valaki, egyik paptestvér mondta, hogy minden túlvilági szenvedésétől. Tehát épp ez. Na most ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy ha mi nem rendeztük a kapcsolatunkat a Jóistennel, nem csak a szentgyónás révén, hanem azáltal is, hogy teljesen engedtük, hogy ő a lelkünk templomát teljesen megújítsa. Rendbe hoz, ezt lehetne mondani. Ez egy külső kép. Hát az életünk, a lelki életünk léleképítés. Például a szentgyónás is. De a teljes léleképítés az, amikor nem csak a bűneinket bocsátja meg a Jóisten, hanem indulgencia, az a bűneink elengedése, ugye latinul, magyarul pedig a búcsú, az azt jelenti, hogy búcsút veszünk a bűnökért járó büntetésektől. És itt jön a templombúcsú. A templombúcsú nem csak az, hogy az illető, vagy az adott templom védőszentjének, vagy hittitkának, röviden címének az ünneplése, hanem hát a templombúcsú az azért van ott, hogy az emberek lelkileg is készüljenek, és lelkileg szülessenek újjá. És való igaz, hogy erre hát kiváló alkalom, tehát az egyháznak nagy ajándéka az, hogy most gondoljunk bele, hogy egy ideje, évtizedek vagy egy néhány évszázad óta visszatekinthetünk, hogy már 25 évenként van szent év, de nem kell ahhoz valóban szent év, hanem templombúcsú, vagy a Szentatya azt mondja egy ex-katedra döntéssel, vagy egy különleges döntéssel, hogy kérem, ezen a mai napon imádkozunk a békéért, és ez bőt is az imádság teljes búcsúval jár, ugye? Tehát ezt megkérdetheti. Tehát vannak különleges alkalmak, amiket szent évtől függetlenül, anélkül, hogy szent év kellene, hogy legyen, különleges alkalmakkor teljes búcsút lehet nyerni.
s a reménységem szétszakadt, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom és éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Reményfénye vezes-vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. És a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, nem engedi el két kezem, tart is mondja létezem, s én visszakapom az életem. Reményfényem vezes-vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfénye vezes-vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, vár engem.
Korábbi műsorainkban, például a Lélekszavában is Csabi atyával sokat beszélgettünk, sok elmélkedés hangzott el a reményről a Szent Év kapcsán. Ugye a remény zarándokai, ahogy Csabi atya, te is mondtad, a mottója ennek a most záruló Szent Évnek. Számodra ez az elmúló bő egy év hogyan erősített meg, miben erősített meg téged a remény kapcsán, a reményben?
Ugye az az én jelmondatom, papi jelmondatom, hogy te vagy Uram én reményem, ne hagyd soha szégyen térnem, és ez a egyrészt a 70. Zsoltárnak a szakasza, másrészt pedig hát a gyönyörű háladásunknak, a Te Deumnak, a Téged Isten dicsérünk kezdetű nagy háladó imánknak az utolsó mondjuk két sora, hogy Te vagy Uram én reményem, ne hagyd soha szégyen térnem. Érdemes úgy ugye így most egy kicsit énekelve. Nagyon köszönöm a kérdést, mert gyerekkoromtól kezdve a hittankönyvünkben ott volt, hogy mi a remény. És hát nagyon szerettem azt a hittankönyvet, mert akkor templomban voltak ugye a hittanórák, nem volt iskolai hittan. Nyilván az iskolai hittanok is szépek, fontosak, jó, ki kell ezeket használni, de hát a templomnak mindnyájunk számára egy különleges légköre volt, és akik ugye templomi hittanra jártunk, azok még jobban összekovácsolódtunk, ott voltunk a vasárnapi szentmiséken is, 7.-8. általános iskolások, de hát persze igen, kisebb korunktól kezdve, de 7.-8. visszaemlékszem, és hát, hogy Sipos Zoltán atya, bérma atyám is volt együtt a nagyon olyan meghitt légkör teremtett, ugye Jézus úgy jelen volt bele, gondolok is, és én emlékszem arra a leckére, hogy mi a remény, és meg hogy a szüleimre, tehát ez egy nagyon-nagyon megmaradt úgy bennem, és hát édesapámra is, hogy úgy szeretett tréfálkozni, de nyilván tehát nagyon kedvesen, szépen nem a mértéke túlépve, de mindig szerettem a hittant, mindig szerettem ezeket az alkalmakat, és hát kaptunk osztályzatot, de hát most ezt nem dicsekedve mondom, hanem hát, hogy mindig kitűnőt kaptam. De azért nyilván ennek volt súlya, ennek a gyökere mély bennem, a reménynek. És aztán ugye a papságra készülésemben ez erősödött, papként is, hát ugye ezt a jelmondatot választottam, és hát nyilván sokszor előtérbe került, erős megvilágításba ez, hogy hogyan is vagy te, Uram, az én remény. De az, hogy az én reményem, de ugye ezt a személyes vonatkozást, tehát, hogy te vagy, Uram, az én reményem, hogy nem valami, amit te adsz, nem bizonyos kegyelmi ajándékok vagy lelki javak, hanem te magad, és hát ez az év, ez a szent év is pont erre akart mindenkit rávezetni, hogy gyógyulhatunk, bocsánatot nyerhetünk. Aztán, hogy ez az örömnek, az örvendezésnek, tehát aki római katolikus keresztény, istenkereső, hát ezeket is mondhatjuk, jó akaratú ember, de különösen az egyháznak, a katolikus egyháznak a tagja, hogy az boldog lehet, mert a boldogság nem a külső dolgokból ered, hanem onnan ered, hogy az Isten bennünk lakik, és ez az Isten gyermeki kegyelmi élet. Na most is a reménység. Reménykedhetünk, felszabadulhatunk. Mi a legnagyobb felszabadulás? A bűntől való szabadulás. Tehát a bűntől való szabadulás. Például egy szentmise a bűntől való szabadulásunknak, a megváltásunknak az ünneplése, nem pedig egy kötelességnek a teljesítése. És semmi sem kötelesség teljesítésként fogható fel a mi Krisztus életünkben, hanem örömként, ajándékként. Nagyon fontos, hogy megerősödhetett a türelmünk, és hát kérdésre szorosabban válaszolva így mondom, hogy ebben az esztendőben, ebben a szent évben az imádságnak a fontosságát még inkább láttam. Sokan imádkoztam, értem is, én is imádkoztam sokakért, és hogy így mondjam, hogy nálunk ez az egyik hitigazság, hogy a szentek közössége, hogy mi élők egymásért, tehát a Zarándok Egyház, akkor a szentek ugye értünk, és mi az elhunytjainkért, hogy imádkozunk, egyház egy csodálatos család. És ezt ebben a szent évben nagyon erőteljesen megtapasztaltam, de hogyha csak az élőket nézzük, és nem ilyen hatalmas spektrumon, hatalmas távlatban, vagy hatalmas tágasságban gondolkodom, akkor, hogy megtapasztaltam az imádságnak az erejét, a gyógyító erejét. És kérem a tisztelt rádióhallgatókat is, hogy bízzanak a jó Istenben, hogy igenis, aki keres, az talál, aki kér, az kap, és az őrgetőnek megnyitadik az ajtó. Tehát, hogy a kérő imádságnak igenis van létjogosultsága, de az is igaz, hogyha kértünk, és Isten akarata szerint, tehát az ő akarata szerint kaptunk is, és elsősorban nem külső dolgot, nem pénzt, nem vagyon, nem házat, nem ruhát, stb., hanem kitartást, hűséget, megerősödést, türelmet egymáshoz, türelmet magunkhoz. Tehát az imádságnak a fontosságát megláttam. Sokszor én magam is, hála jó Istennek, türelmesebb voltam. Türelmesebb voltam máshoz, önmagamhoz. Így is még nagyon-nagyon sok teendő van ezen a téren, de ez is egy gyümölcs. És valóban gyümölcs, mert a Szentlélek gyümölcseik között is ott van, hogy türelem, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság. Na most, tehát mondtam az imának a fontosságát, erejét, fedezzük fel minnyájan az imát újra és újra. ne csak egy mondóka legyen, hanem érezzük azt meg, hogy általa az Isten akar cselekedni. Legyen egy paradigmaváltás az életünkben, egy szemléletváltás, hogy ez nem egy időtöltés, hogy meg majd, hogyha idős leszek, meg majd, hogyha nyugdíj, nem. Az ima azt jelenti, hogy engedem, hogy Isten cselekedjen az életemben, hogy Isten legyen jelen, hogy ott legyen, rendbehozza a házasságomat, a családomat. Hát azért ez a szent év, ez ilyen munkákra adott lehetőséget, hogy mi is dolgozzunk önmagunkon, a házasságunkon, a családunkon. Béküljünk ki a szomszédunkkal, béküljünk ki a rokonunkkal. Tehát ilyen. Na de visszatérek, én megtapasztaltam az ima fontosságát, újra felfedeztem. Aztán a türelmet, és azt, hogy az egyház, mint Krisztus teste, hogy milyen csodálatos. Milyen csodálatos. És a testvéreknek, meg a tisztelt rádióhallgatóknak is ajánlom, illetve hívok mindenkit, hogy az egyház és Krisztus tulajdonképpen egy és ugyanaz. Tehát nem lehet külön választani, mert Krisztus a tovább élő egyház. Vagy, ahogy a csodálatos korunknak legnagyobb teológusának méltán tartott 16. Benedek pápa mondta, hogy az Isten családja, ugye? A második vatikáni zsinat, a Szent második vatikáni zsinat is, hogy ugye Krisztus teste, Krisztusnak a jegyese, tehát mindannyian el vagyunk jegyezve. Hogy ezeket a gondolatokat a Szent Év el akarta mélyíteni, és hát úgy bennem is megerősítette, és hát az, hogy olyan csodálatos közösség a Római Katolikus Anyaszentegyház, amely a felülről való, tehát az Istentől kapott hatalmát megélheti, és mindenki a saját tisztsége szerint gyakorolhatja.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen. És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához írgalomért. Amen, 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 amen.
egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen.
A Szent Évre tekintünk vissza Kormos Csaba poroszlói plébános segítségével. A Szent Évnek rengeteg eseménye, programja volt, akár ha a világegyházat nézzük, akár hogyha hazánkat nézzük. Mely programokat emelnéd ki, Csaba atya, a Szent Év eseményei közül?
A Szent Évben, tehát amely, most már ezt mondjuk ki, hogy minden 25. évben van, és a Szent Év az pont azt jelenti, hogy adósságoknak az elengedése, ugye ezt jelentjük ki. Már az Ószövetségben az volt, ugye rabszolgák fölszabadítása, akkor földek, elzállagosított földek voltak, és akkor azokat, akiktől elvették, azok visszakapták. Tehát személyek szabadultak fel, földek, adósságokat engedtek el. Tehát ugye ez az elengedés, ez a szabadulás, ugye? Szabadulásnak az öröme. És itt az Új Szövetségben, Krisztus Úrunk óta, meg az ő feltámadás óta, mindez lelki magaslatra emelkedett, tehát itt a bűnöknek az elengedése, és a bűnökért járó büntetések elengedése. Na most, hát 2021. október 28-án, egy kicsit nagy visszatekintésnek tűnik, egy sajtótájékoztatón Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának prefektus helyettese szót ejtett a 2025-ös jubileumi év naptáráról, és ugye ez a katolikus egyház számára jelentős esemény, melyre ismételten, legalább belevésődik értelmünkbe, szívünkbe, 25 évente kerül sor. És akkor ugye december 24-én volt a megnyitás, hát a karácsonyi ünnepek is már ennek a jegyében teltek, és az egyházmegyékben pedig ugye december 29-én nyitották meg, például itt nálunk is a Szent Évet, ugye például az Egri Bazilikában, Székesegyházban. Minden hónapban volt minden társadalmi rétegnek, az egyház minden csoportjának, és minden rendű, rangú, nemzetiségű, nemű embernek megfelelő imádság, zarándoklat, lelki elfoglaltságok, katekézis, tanítás. Tehát mindenkinek a saját országában, a saját városában, a saját településén, és természetesen ebben a Szent Évben hát rengeteg embert vártak Rómába. Miért? Hát hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve, ezrek ajkán, ezer nyelven, hői mazeng, édesdeden. Hát Róma a világegyház központja, és ekkor nagyon-nagyon felkészültek arra az egyház és a polgári hatóságok karöltve, csodálatosan tudnak szervezni az olaszok, és hát az olasz ugye testvéreink, meg hát a Vatikánban, tehát meg hatalmas tapasztalataik vannak, és ugye egész évben hát több millió, vagy több tízmillió ember ment, most zarándokolt az örökvárosba, Rómába, oda, ahol Szent Péternek és Szent Pálnak a sírjai vannak, ahol ők prédikáltak, ahol ők éltek, prédikáltak, Krisztusról tanúságot tettek, és ahol ők el vannak temetve. És ugye a négy bazilika, nagyon fontos, a négy főtemplom meglátogatása, mindegyiken ugye a Szent Kapu való átmenet, ami azt jelenti, hogy mintegy az ember, ha a Szent Kapun is átmegy, még inkább megszentelődik, hogy kicserélődik, más emberként megy be, kint hagyja a kinti, evilági dolgokat, mennyei ajándékokkal ékeskedik. Na hát, a Szent Péter a legfontosabb, ugye? Aztán a lateráni bazilika nagyon-nagyon fontos, és hát sokáig volt ugye a pápáknak koronázó temploma, székhelye, stb. Most is megvan a jelentősége. A földkerekség minden egyházának anyja is feje. Ki van ráírva latinul gyönyörűen. Aztán a falakon kívüli Szent Pál bazilika és a Santa Maria Maggiore. tehát a legnagyobb, vagy a nagy, a legnagyobb Szűz Mária templom.
Itt maradva a Szent Év eseményeinél, szerintem azt is fontos kiemelni, ugye többször említettük, hogy 25 évente van Szent Év, nekem az is egy, hát idézőjelben meglepetés, inkább rádöbbenés volt, hogy ugye a rádiónk idén 25 éves, tehát Seregély Jesek úr a rádiót is Szent Évben alapította 2000-ben,
pontosan.
És most is 2025-ben ugye ünnepeljük a fennállásának 25 éves évfordulóját, illetve hát Ferenc pápánk Szent Évben boldogult meg Istenben, és őt a Santa Maria Maggiore bazilikában temették el. Pontosan. Illetve az Egri Egyházmegyére kicsit kitekintve, visszatekintve, nálunk ugye nem szent kaput nyitottak, hanem a Gönczi kereszt érkezett, a Gönczi Zarándok kereszt érkezett az Egri bazilikába, ami az egész Szent Évben ott állt, még most is ott áll a miséző oltára előtt. Ez is egy fontos helyi vonatkozás, illetve az Egri Főegyházmegyéből zarándoklatot szerveztek Rómába, azon Csaba atya, te is részt vettél, papok is részt vettek nagy számban, illetve egyházi dolgozók. Számodra mit jelentett ez a zarándoklat, így te is átlépted mindegyik bazilikának a szent kapuját?
Igen, nagy ajándék volt ez a zarándoklat, és ugye persze időben kellett jelentkezni, 2025 elején valahogyan olyan óriási tömegek indultak el zarándokolni, hogy a mi főpásztorunk, ugye a főtisztelendő doktor Ternyák Csaba érsek úr is, különösen aki hát ugye Rómát nagyon jól ismeri korábbi időszakából is, hát tudta azt, hogy meg az ő munkatársai, hogy bizony időben kell lefoglalni a repülőjegyet, a szállást. 2025. október 6-a és 11-e hétfő és szombat közötti zarándoklatán részt vettek. Erről a bizonyos zarándoklatról van szó. Az első nagy templom, amit megnéztünk, a falakon kívüli Szent Pál Bazilika. Csodálatos élmény volt. Csodálatos élmény. Nagyon szép, letisztult. Máskor is láttam már, és ez most is nagy öröm volt. Hát az a máskor azt jelenti, hogy 2013-ban, amikor Ferenc pápát pápává választották, akkor volt ott egy boldog avatás, és akkor láthattam, most is nagyon nagy dolog volt, tehát minden nap volt Szent Mise. Ez egy csodálatos nagy adomány, és akkor aznap, 6-án, október 6-án, hétfőn, a marista szerzetesek generalíciáján, tehát mondjuk itt, hogy a Maristák templomában, és hát a rendházának a templomában így helyes, igen, kaphattuk a szentmise lehetőséget, és akkor volt a főmiséző, és akkor is prédikált, és nagyon szépen mondta azt, hogy hát ez nem a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, de annak mint egy a meghosszabbításának tekintsük, valóban közelben volt, és nagyon szépen beszélt, és arról, hogy mi a zarándoklét, hogy ez, hát bizony ez jár fáradtsággal, lemondással, stb. Róma külvárosában volt nekünk a szállásunk, és onnan mentünk mindig, szinte mindig metróval közlekedtünk. Na most hát Hernád Fői Csaba, aztán a titkáratya nagyon-nagyon sokat dolgozott, tehát szervezésben. Aztán meg volt az, hogy csoportvezetőket választottak, hogy ezek a csoportvezetők viseljék a felelősséget a néhány emberért. Tehát összesen olyan 40-en voltunk, 27-en papok és 13-an világi munkatársak itt az érsekségről, és akkor nagyon-nagyon összekovácsolódtunk. Lelkileg is nagyon-nagyon ezek a programok összehoztak minket, meg az, hogy mindig gyalog mentünk. Tehát nem buszocskázás volt, tényleg ezt úgy mások is mondták, hanem ahová mentünk, akár a főtemplomokba, tehát a falakon kívüli Szent Pál, aztán másnap már mentünk a Szent Péterbe, magyarok nagyasszonyát ünnepelni, és a bíboros úrnak az aranymiséjét is egyúttal. Aztán október 8-án megint mentünk a Szent Péterbe, mert pápai audiencián ugye volt előkelő helyünk, tehát pápai kihallgatáson, de aznap voltunk, csak hogy felsoroljam, a Szent Sebestyén templomban, október 8-án. Aztán október 9-én reggel kezdtünk szentmisével, 7 órakor a Szent Erzsébet nővéreknél, aztán Prudencia Prassada templomban. És akkor ezen a 9-én volt a Mária Maggiore Bazilika, a Santa Mária Maggiore, de ilyen, hogy Szent Péter bilincsei templom, a Kolosseumot megnéztük kívülről, mert most belső munkálatok vannak. Csodálatos a bíboros úrnak a temploma, címtemploma ott Rómában, a Vatikánban, a római Szent Franciska templom. Aztán, hát sok mindent láthattunk még, az angyalvát kívülről, a Piazza Navonát, a Panteont, a Trevi forrást, ezeket csak úgy felsorolom, most nem időbeli sorrendben, a spanyol lépcsőt, de hát sokan, nem mindannyian tudtunk bejutni, mert most már a 10-énél tartok, ami nagyon, az is nagyon-nagyon szép volt, a Santo Stefano Rotondo, ugye a magyar vonatkozása miatt, ugye a Szent István templom, és aztán a Szent Lépcső az egy jó darabig úgy le volt zárva bizonyos okok miatt, van, aki nem jutott be, én sem, de voltak olyanok, akik azt mondták, hogy mindenképpen be akarok menni, és be is mentek, és hát ott azokat a lemondásokat, azt a térden járást, azt az Úr Jézussal szenvedésben, szeretetben egyesülve vállalták. Ekkor volt a Lateráni Bazilika keresztelőkápolnájának a megtekintésének a lehetősége is, és akkor Jeruzsálemi Szent Kereszt templom, tehát ezek is csodálatosak voltak. Egy naponta 10 kilométert mindig megtettünk legalább, de volt, amikor 20-at is. És hát ugye ez a kifáradás, a zarándoklét, stb. Ez a szellemi, lelki épülést segítette. Tehát ezért külön hála a Jóistennek, és köszönet azoknak a szervezőknek, azoknak a vezetőknek, akiket már mondtam. Érsek úr egy-két alkalmat vagy napot kivéve, amikor neki hivatalos elfoglaltsága volt azért ott Rómában, vagy megbeszélései, elintézendői, de talán ez egy nap volt az ötből, amikor néztük a nevezetességeket, de egyébként mindig velünk volt, és beszélgetett, közeledhettünk hozzá is, és tényleg egy emberi, nagyon barátságos, kedves Krisztus arcot mutatott. Ezt az emberi barátságos Krisztus arcot én ezt jelölném meg, hogy valahogyan ezt tapasztaltuk meg, hogy azért emberibbek és krisztusibbak lettünk.
2026. január 6-án véget ér Vízkeresztkor, ez a remény szent éve, de hogyan tovább?
Pontosan arról van szó, hogy ez a szent év ugye megadatott, nagyon sok ajándékot kaptunk Jóistentől, de ez sokszor hallottuk már prédikációkban, bizonyos lelki gyakorlatok alkalmával, hogy ugye, hogy a Jóisten magukat szór a lelkünkbe. Na most ezeket a magokat nekünk ki kell csiráztatni, verjen gyökeret a lelkünkben, tehát most ennek van az időszaka, hogy kapunk egy ajándékot, akkor azt ne hagyjuk kicsomagolatlanul, meg ha kapunk magokat, akkor azokat öntözgessük a lelkünkben, tehát éljünk krisztusi lelki életet. Legyen bennünk élő hit, erősödjék meg a reményünk. A szeretetünk az ne pusztán szavakból és érzelmekből álljon, hanem az legyen egy magatartás. Tehát kövessük az apostolok példáját, akik sokáig földhöz ragadtak voltak, de Krisztus kegyelme, meg a pünkösdi lélek formálta őket, és engedjük, hogy a Szent Lélek vezessen minket, és nagyon kérem azt, hogy gondoljunk arra, hogy a Szent Lélek az egyház közösségében munkálkodik. Tehát ne az egyház közösségén, a katolikus egyházon kívül keressük a megoldást, hanem fedezzük azt fel, különösen a katolikusnak vagyunk keresztelve, hogy ez mit is jelent, és akkor bontakoztassuk ki, engedjük virágba borulni, engedjük megváltoztatni a személyes, a család és a közösség életünket.
Nagyon szépen köszönöm Kormos Csaba poroszlói plébános atyának a beszélgetést, és így új év elején is áldott, békés, boldog új esztendőt kívánok, Csaba atya, neked is, illetve a területedhez tartozó minden kedves hívőnek és rádióhallgatónak is.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom a tisztelt rádióhallgatóknak, és rádió vezetőségének, munkatársainak, neked is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!